Na hát folytatjuk tovább a férj kontra feleség című sorozatunkat. Jó lesz. Jó lesz, és nagyon-nagyon hasznos lesz mindenki számára. Mindenki számára. Tudom, hogy amikor házas sorozatról van szó, akkor nyilván a házasok szeme felcsillan, de igazából mindenkinek szól. Tehát rengeteg olyan alapelv van benne, amit egyedülállók tudnak használni, akik még házasság előtt állnak, aztán olyan egyedülállók, akik már házasság után vannak, és olyanok is, akik egyedülállóak szeretnének lenni, tehát nekik is nagyon jó, ők a házasok. Sokszor vannak olyan napok, amikor egyedülállóak szeretnének lenni. De igazából bárki, és ez a mai alkalom is olyan lesz. Abszolút olyan lesz, majd meglátjátok. Tehát Istennek van mondani valója mindannyiunk számára, és a közös nevező a cím ennek a mai üzenetnek. És rögtön egy mondattal kezdenénk. Fiúk, dobjátok ki a vetítőre. Csak akkor hozhatod ki a legtöbbet a kapcsolatodból, ha hajlandó vagy a közös nevezőre. Vagy egy hullámhozra kerül. Okay, tehát csak akkor hozhatod ki a legtöbbet a kapcsolatodból, hogyha hajlandó vagy a közös nevezőre. Tehát a következő szintre akarod vinni a kapcsolatodat. Igazából bárkivel. Ez lehet egy munkatárs, ez lehet egy gyerek kapcsolat, vagy egy szülővel való kapcsolat, tehát bárkivel, egy baráttal való kapcsolat, tehát bárkivel, bárkivel. Akkor tudod kihozni a legtöbbet, hogyha van közös nevező, hogyha megtaláltad a közös nevezőt fele. És ugyanígy van ez Istennel is. Tehát hajlandónak kell legyünk a közös nevezőre igazából. Hogy aztán ő hajlandó, ez egy másik kérdés, de a részünkről, hogy mi hajlandóak vagyunk. Hogyha feszültség van bármilyen kapcsolatomban, az azt jelenti, hogy nem vagyunk közös nevezőn. Tehát ha feszkó van, akkor az azt jelenti, hogy nem vagyunk közös nevezőn. Mondom, mindegy, hogy ez szülő, vagy házastárs, vagy munkatárs, vagy Isten. Ha feszültség van a kapcsolatunkban, akkor nem vagyunk. Tehát amikor nem ugyanazt akarjuk, nem ugyanazok a céljaink, akkor feszkó van. Elég nagy feszkó van. Ja. Valakinek az Istennel kapcsolatában van feszültség. És tudjátok, többször is mondtam már, amikor rájössz arra, hogy hé, uram, hát mi nem egyezünk valamiben. Más a véleményem. Akkor mi a következtetés? Ő biztos nem fogja meggondolni magát. Úgyhogy kinek kell hajlandónak lenni változni? Nekem. Mert amúgy Istennek meg mindig igaza van. Oké? Tehát ha nem egyezik a véleményünk, akkor csak tudd, hogy nem ő fogja a véleményét megváltoztatni. Hanem nekem kell. Hogy egy hullámhosszra kerüljek vele, vagy közös nevezőre. El kell ismerjem Istennek, hogy tudod mit? Mégis neked volt igazad. Így gondoltam, vagy rosszul gondoltam, vagy amúgy. De a mi felelősségünk, tehát az Istennel való kapcsolatunkban, a mi felelősségünk az, hogy közös nevezőre jussunk Istennel. Mert ő igazából megteremtette azt a nevezőt, ahová igazából behelyezkedhetek. De amikor ott van, hogy az egyik ezt akarja, a másik meg amazt akarja, akkor ott feszültség lesz. És azért van feszültség mondjuk a házasságban, mert a házassági üzenetről van most szó, mert éppen harcolunk a házasságban, és nem harcolunk a házasságért. Úgyhogy ez a feszkó az tényleg az, hogy nincs közös nevező. Na most az egyik dolog, amit igazán csodálok Istenben, hogy ő sosem felejt. Sosem felejt el dolgokat. Ellenben velem. Tehát én egy nagy cetlis fickó vagyok. Hála Isten az okos telefonnak. Most már a cetliket tudom rendezni. Tehát nem az van, hogy pupos a zsebem a sárga cetliktől, ez a ragadóstól, és akkor mindig nézem végig, hogy jó, ez ma megvan. És jó volt mindig szortírozni a cetlikben, most már a telefonban lehet ezeket beletenni, de most már lehet olyan jegyzeteket csinálni, hogy ki lehet pipálni, hogyha megcsináltad. Úgyhogy ezek nagyon jó dolgok, hasznosak, hatalmas találmány. Istennek nincs szüksége ilyesmire. Tehát ő mindig mindenre emlékszik. Viszont nekünk segített abban, hogy segít nekünk emlékezni. Ad nekünk emlékeztetőket. És két nagyon fontos emlékeztetőt ránk hagyott a gyülekezetre, hogy ezt tegyük rendszeresen. Az egyik a bemerítkezés, ami két héttel ezelőtt volt, és láthattuk Ágit is és Valikát is bemerítkezni, és a bizonyságokat is hallottuk. És ez emlékeztető arra, hogy mit tett Jézus az életünkben, honnan, hová vitt. És aztán a másik emlékeztető pedig az úrvacsora. Az úrvacsora. Tehát régen olyan úrvacsora volt az első században, amikor ezt elkezdték, hogy tehát ott terüly-terüly asztalkán volt. Tehát nem az, hogy ezt a kis pászka kenyeret törtünk egy kis darabot, meg egy két cent vagy három cent szőlőlevet elfogyasztottunk, és akkor azt mondjuk rá, hogy ez az úrvacsora, hanem tényleg naponként összejöttek, és akár naponta úrvacsoráztak. Tehát az étkezés során megemlékeztek az Úr Jézus haláláról. És Jézus, amikor ezt ránk hagyta, akkor ezt a mondatot oda mondta ott az utolsó vacsorán, hogy tegyétek ezt az én emlékezetemre. Úgyhogy azóta ezt mi tesszük. Igazából már nagyon régen vettük együtt az úrvacsorát, úgyhogy már nagyon-nagyon ideje volt, de soha jobbkor, főleg így az advent első vasárnapján, és főleg így a házassági üzenetsorozat kellős közepén. De én szeretem úgy venni az úrvacsorát, tudom, ebben meg kell találjam a találkozási pontot, mert meg lehetne azt is csinálni, hogy minden első vasárnap veszünk úrvacsorát, beiktatjuk a programba, és akkor ugyanúgy, mint egy cetlit, kipipálom. És megcsináltuk. Kiosztottuk, lenyeltük, megittuk, mondtunk három gondolatot róla, felolvastuk az igerészt, és megvan. Én jobb szeretem azt, amikor tudjuk, hogy miről van szó, tényleg annak a szellemében vagyunk, és értjük is azt, hogy miről van szó. És ezért valahol meg kell találjuk a kettő közt a találkozási pontot, mert minden negyedik hétben nem szólhat az egész üzenet az úrvacsoráról. De most erről fog szólni. Erről fogunk beszélni, a közös nevezőről. Az úrvacsoráról. És szeretném nektek elmagyarázni, hogy mit jelent. És hogy miért fontos a kereszténységben. És az életünkben ez. Ja, úgyhogy egészen az első könyvtől kezdjük, 1 Mózes 3, ahol hát ugye megtörtént a teremtés Mózes első és második Mózes első könyvében, de az első és második fejezetében, az első két fejezet a teremtésről beszél, és ott van, megteremtette Isten az embert, férfivá és nővé, ugye az első házasság, és a harmadik fejezetben egyszerűen csak totál elszúrták az idilli képet. Tehát olyan szép volt ez a második fejezet. Tehát ott volt Ádám, ott volt Éva, mesztelenül gyümölcsel a kezükben rohangáltak egy kertben. Mi lehet ennél jobb, ugye? Ma már ez már nem annyira izgalmas. De aztán az egészet elbarmolták, és hogy történt ez? Tehát egy fantasztikus szabadságot kaptak Istentől, hogy a kert minden fájáról lehet enni. De Isten adott egy kitételt, hogy egyről viszont nem. Csak azért, hogy lehessen a jó és a rossz között is választani. Tehát lehessen engedelmeskedni, meg nem engedelmeskedni. És azt mondta, hogy ennek a fának a gyümölcséből abból nem ehettek. Ha esztek, meghaltok. De hát ez nem fair. Miért kellett ez a kitétel? Miért nem lehet minden fára lenni, ugye? Megint csak a gyerekeimmel való példa jön. Tehát ha azt mondom a gyereknek, hogy ne játszott kinn az úton, mert előtt ez a nagy szegedi vízműves kamion, ami éppen elhaladt itt, egy hatalmas, mit tudom én, lehet, hogy egy 6 tonnás volt megtöltve. Tehát lejátszott, mert a keresztül megy rajtad, akkor kanyac vége. Most akkor, mert ezt mondom a gyereknek, ezért én bunkó, hülye és durva, arrogáns ember vagyok. Mert el akarom rontani a gyereknek a jó kedvét, mert annyira élvezi, hogy ott mit tudom, futóbicikliével szlalomozik a fölfestésen, vagy mit tudom én. Tehát olyan jól eljátszik az a gyerek. Tehát szerintem csak... Nem. És Isten azt mondta, hogy ne egyél abból a gyümölcsből. Mert ha eszel, akkor meg fogsz halni. És lehalkítom a laptopot. Tehát amikor Isten mond nekünk valamit, akkor azt a javunkra mondja. Nem szívózni akar, nem rosszat akar, és minden másuk megvolt. Csak egyre mondta, hogy nem. És nekünk is, velünk is így van. Tehát mindenünk megvan igazából, amire szükségünk van. Amire szükségünk van, Isten gondoskodik. És aztán oké, elvoltak ezzel a szabálya, hogy minden fára lehetek, arról az egyről nem. Tök jól elvannak, megjelenik a kígyó. A kígyó, aki a sátán. Csak kígyó formájában. És egyből elkezd szövegelni. Tényleg? Az egyik kulcsszava. Tényleg azt mondta Isten? Tényleg? Tényleg? Pedig ő kegyelmes. Pedig ő irgalmas is. Ilyen kemény szabályok alá vett titeket. Szörnyű lehet az életetek ebbe a kertbe. Hogy arról az egyről, hát az a legjobb. Hát ilyet mondott, ez a kegyelmes, irgalmas Isten, ilyet mondott, hát szégyen és gyalázat. És a lázadás az mindig úgy kezdődik, hogy megkérdőjelezem Istent. Az ő szavát. Ugye, hogy tényleg nem kéne együtt élned azzal a aki nem is a házastársad. Tényleg? Biztos vagy te abban? Tényleg azt mondta Isten? Hát, ha Isten szerető, meg kegyelmes, hogy ilyet nem mond, vagy... És hogy szexuális életet élj vele? Tényleg? Tényleg? Tényleg azt mondja Isten, hogy imádjam mindenemmel? Időmmel, energiámmal, tehát mindenemmel. Tehetségemmel, képességeimmel. Tényleg? Tényleg? Hát honnan tudhatom? Oké, tehát a sátán mindig kétséget ébreszt. Mindig. Hogy kételkedjünk Isten szavában. És Éva elbizonytalanodott. Elbizonytalanodott. Hát, nem is tudom, most akkor hogy van, és hát igen, ezt mondta, de most akkor... És a sátán legyőzte. És a sátán meggyőzte. Meggyőzte arról, hogy hát igen. Hát azért mondta ezt Isten, mert valami jót visszatart tőlem. Oké, de ezt mondta is egyébként, hogy azért mondja ezt, mert nem akarja, hogy olyanok legyetek, mint ő. Mert akkor már nem lesz rátok szükség. Nem lesz rá szükségetek. Oké, tehát valami jót visszatart. És mekkora hazugság ez? Tehát emberek így élik az életüket, akár tudatosan Isten felé, ezek a keresztények, vagy nem tudatosan, mert nem hisznek Istenben, hogy valami hiányzik. Valamit valaki visszatart. És aztán ezt hajtjuk. Úgyhogy mit csinálsz? Evett belőle. Adott a férjének, aki szerintem halvány lila dunsztja nem volt, csak ki... Ugye? Tehát előbb beszik, utána gondolkodik, tehát sajnos ez valami sokszor előfordul. És aztán hirtelen észrevették, hogy meztelenek. És próbálkoztak eltakarni a meztelenséget, elmentek a helyi céundába, ugye fügefa leveleket, vagy valami leveleket vásárolni. Betakarták magukat, de valahogy nem jött össze. de próbálták betakarni a bűnüket. Legalábbis azt a dolgot, ami arra emlékeztette őket, hogy engedetlenek voltak Istenek. Ugye, mert az, hogy látták egymást most már mesztelenül, az egy jó emlékeztető volt számukra arra folyamatosan, hogy vétettek Isten ellen. Ja, úgyhogy jött Isten, és ezek mit csináltak? Elbújtak előle. Ügyesen, okosan. Milyen hülyeség ez? Elbújni Isten elől. Hol vagy? Az olyan, mint ahogy én a lányokkal bujócskáztam, amikor még kicsik voltak. Most még Lucival is így kell bujócskázni. Jó, bujócskázzunk, akkor most elmegyek, és elbújok az ágy alá, jó? És akkor te meg találj meg. Jó. És belépek a szobába, és itt vagyok! Körülbelül ilyen a bujócska a kisgyerekekkel. Vagy számolj 10-ig, csukd be a szemed, és aztán mindig csodálkozik, ha meg nem így csinálja, nem ezt a módszert használja, akkor mindig csodálkozik, hogy én mennyire okos vagyok, hogy így meg tudom őt találni. Igen, ügyes apa. Jó. Most még ezt mondja. Igen. Na, de a lényeg az az, hogy ahogy mi a gyerekeinket, Isten is mindig megtalál bennünket. Mindig. Ezt nem ijeszgetésből mondom, csak az, hogy felesleges bujkál. Felesleges félve bújkálni Isten elől, mert előle nem lehet elbújni. Próbálunk, de tudja, hogy hol találjon meg minket. Tudja, hogy most világosságba, vagy sötétségbe keressen, vagy függőségben keressen, vagy betegségben keressen, vagy egy rossz szokásban keressen, vagy a távirányítóba kapaszkodva tévé előtt keressen, ő mindenhol megtalál minket. És mindenhol ránk talál. Mert mindig tudja, hogy merre vagyok. Úgyhogy Isten ment Ádámhoz. Mit tettél? Én. Ugye ezt jó bemártotta az asszonyt. Hát amíg ez itt közelben nem volt, probléma nem volt itt a kertben. Tehát körülbelül ezt nyomatta. Tehát minden rendben volt. Amíg a nő meg nem jelent, minden rendben volt. Képzeld el ezt a feszültséget, ami ezután volt ott kettőjük között. Mit kaphatott a Évától Ádám? De igazából nem hibáztathatjuk egymást. Tehát bármilyen stiklink van, bármit tettünk, bárhogyan tettük, nem húzhatjuk rá másikra. Sem az asszony a férjre, sem a férj az asszonyra. Nem. Isten ment tovább. Oké, Éva, akkor mondd el te, mi történt. Éva bölcs volt, nem kente vissza apura. Tovább kente az ördögre. Apura lehet, ha ma élt volna, azt mondta volna, hát neki halványul a dunsztja nem volt, mi történik, mert ott ült a gép előtt. Körülbelül így hangozna ez ma. Meg volt igéz, a monitor. Tálcán oda raktam elé az almát, ő meg... Ja, távirányító. Alma. Kétet. Körülbelül így megy ma. Úgyhogy a kígyó, tehát rákent a kígyóra, a kígyó megkapta magáét, és aztán visszatért Ádámra és Évára. És itt jön a dilemma, hogy Ádám és Éva... nem voltak közös nevezőn. Szétlettek választva. Tehát szétválasztotta őket egymástól Sátán. És Istentől is elválasztotta őket. Tehát nem csak, hogy nekik nem volt közös nevezőjük egymással, hanem egyikőjüknek sem volt közös nevezője Istennel. Tehát totál szétválasztott állapot. Istentől is, egymástól is. És mi okozta a szétválást? A bűn. Az engedetlenség. Isten iránt. A bűn. És megérdemelték volna a halált. Ugye, mert azt mondta, ha esztek, meghaltok. És fizikailag nem estek össze. Tehát nem az volt, ettek, és akkor kampec. Hanem a szellemükben haltak meg. Az Istennel való kapcsolatuk tört meg. Úgyhogy... Én szerintem, ismerve Istent, szerintem Istennek a szíve összetört emiatt. Mert ő szerette őket. És szerette, hiszen ezért teremtette őket, hogy kapcsolatuk legyen. Kapcsolata legyen Ádámmal, kapcsolata legyen Évával, kapcsolata legyen a házasságukkal. És amikor ott volt ez a totál szétválasztás, hogy még ők is elszeparálódtak egymástól, elszeparálódtak külön-külön tőlem, tehát összetört Istennek a szíve. És tudta, hogy itt valakinek fizetnie kell ezért. Mert nem csak, hogy szerető Isten, hanem igazságos Isten is. Tehát ha azt mondta, hogy meg kell halni, ha eztek meghaltok, akkor be kell tartsam. Halálnak meg kell történnie. És a 21. vers, 1 Mózes 3.21, nézzétek csak, ez óriási. Azt mondja, majd az örökkévaló Isten állatbőrökből jobb ruhákat készített Ádámnak, aki aláhúztam, hogy készített, mert Isten készítette. Ők falevelekből próbáltak valamit farigcsálni, az hamar elfonyadt, úgyhogy minden láthatóvá vált. De Isten készített Ádámnak és a feleségének jobb ruhákat. Miből? Állatbőrből. És felöltöztette őket. Hihetetlen. Elmondom miért. Mert ekkor még semmi hiba nem volt az állatokban, hiszen szinte az első generációról beszélünk, a teremtett állatokról. Tehát még az embereknek is a génállománya tiszta volt. És azt mondják, okosok, nem tudom, hogy következtették ki, de érdemes lenne utána nézni, hogy valószínűleg Isten egy bárányt, vagy több bárányt ölt meg, hogy legyen állatbőr, amiből elkészíti Ádámnak és a feleségének a ruhát. Tehát tiszta, fehér, hibátlan, tökéletes állat. És Isten úgymond, tehát vérét ontotta, igaz, meg kellett ölni, meg kellett nyúzni, és ruhát kellett készíteni belőle. Úgyhogy Isten megölte azt az állatot, hogy betakarja Ádámnak és Évának a bűneit. Oké? Tehát az első halál a Földön, a Bibliában, az ez. Ennek az állatnak a halála. Vagy ezeknek az állatoknak. Ami ahhoz kellett, hogy nekik ruhájuk legyen. Ez az első halál a Bibliában. Tehát ártatlan állat, aki nem ártott senkinek. De meg kellett halnia, hogy olyanoknak el legyen takarva mindenféle testrésze, akik viszont ártottak egymásnak és Istennek. Úgyhogy ez egy nagyon különleges kép. Nagyon különleges kép. És ennek egy üzenete van. Tehát az üzenet az az, hogy egy ártatlan bárány feláldozása által azok, akik halálra ítéltek voltak, azok most élve mehetnek szabadon tovább, és élhetik az életüket. Oké? Okay? A bárány miatt közös nevezőre jutottak. Tehát a bárány megölése volt a közös nevező számukra. A Bibliában nem olvasol utána arról, hogy sokat vitatkoztak volna, bár emberek maradtak, úgyhogy valószínűleg volt vitájuk. De a legfontosabb az az, hogy nem csak egymással lettek közös nevezőn, hanem ez Istennel tette őket közös nevezőre. Tehát ez az áldozat. Tehát Istennel kerültek közös nevezőre. Miatt az ártatlan bárány vére miatt. Most ugrunk egy nagyot. Körülbelül 2500 évet az időben. 2 Mózesbe, a 12. fejezetre. Oké, tehát elmagyarázom az úrvacsorát és a lényegét, és hogy miért fantasztikus ez az üzenet, és mi a háttere számunkra, és hogyan tudunk közös nevezőre kerülni Istennel és egymással, és házaspárok is egymással. Hogy, tehát Izrael Volt egy pont a történelem során, amikor összesen 70-en voltak csak. Ez volt Izrael népe, a zsidóság, 70 ember. Egy nagy család. Így kerültek Egyiptomba. Ez a Mózes első könyvének a vége felé. Hogyha van gyereked, akkor láttad az Egyiptom hercegét, vagy József történetét rajzfilmen, tehát ott van benne. És akkor még nem voltak rabszolgák, de bekerültek Egyiptomba, ez a 70 fő, hatalmas nép, 70-en. És ahogy teltek az évek, egy 400 év eltelt, és 3 millióan lettek. 400 év alatt 3 millió lett ebből a 70 főből, de rabszolgákká váltak. Amikor oda kerültek, akkor Fáraónak az első embere, József, a testvérük volt, úgyhogy az ő kiváltságait élvezték. Tehát mindenük megvolt, amire szükségük volt. De aztán József meghalt, meg az a fáraó is meghalt, akit ők ismertek, és a 400 év alatt szépen rabszolgákká váltak. 3 millió zsidó rabszolga volt Egyiptomban. És itt lépünk bele Mózes második könyvébe, ahol Isten itt tesz valamit. De itt nem csak a zsidók voltak az egyiptomiak ellen, és fordítva, tehát hogy a zsidók rabszolgái voltak Egyiptomnak, hanem itt a zsidók ellen is mentek. Mert rögtön az elején azt láthatjuk, hogy a zsidó öli a zsidót. Tehát ott összevesznek annyira, hogy Mózes beleszól a vitába, és meg is öli az egyiket. És aztán, bocsánat, nem ez a második eset volt, akkor már egy egyiptomi tölt meg. Na mindegy, de az volt, hogy egymással is küzdöttek az első esetben. És tehát nem voltak közös nevezőn. Nem voltak közös nevezőn egymással, nem voltak közös nevezőn Istennel. El is felejtették. Az első 10 fejezetben a Mózes második könyvében azt lehet látni, hogy nem csinálnak más, csak siránkoznak, hogy milyen rossz nekik, meg Isten megfeledkezett róluk, meg így, meg úgy, meg amúgy. És hogy tetted ezt velünk, Isten? Milyen Isten az ilyen, aki ilyeneket tesz? Hogy itt hagy bennünket. És Istennek elege lett az egészből, és úgy döntött, hogy nem vagytok közös nevezőn egymással. Nem vagytok közös nevezőn velem. Akkor most csinálunk valamit. Mert én helyre akarom állítani ezt. Mert azt látom, hogy emberek nincsenek közös nevezőn velem, akkor én helyre akarom ezt állítani. Mert Isten ezt akarja mindannyiunkkal. A kapcsolatot helyreállítani. És kiválasztja Mózest, most nagyon röviden mondom a sztorit, ad neki egy tervet, lehet, hogy hallottál már 10 csapásról, ott a Mózes második könyvének az első részeiben olvashatsz a 10 csapásról, mert az a terv, hogy Isten kihozza őket a rabszolgaságból, és ad nekik egy földet, amit már Ábrahámnak pár ezer évvel előtte megígért, és most jött el az idő, hogy Mózes kihozza őket onnan. De a fáraó nem engedi, ezért Isten különböző csapásokat mért Egyiptomra. És a 10. csapás az volt, hogy minden elsőszülött meg fog halni. Oké? Tehát minden jön a halál angyalaéjjel, a sötétségben, és az elsőszülöttek meg fognak halni. Mindegy, hogy az emberi elsőszülött, vagy állati elsőszülött. De az első szülöttnek a sorsa az a halál. Hogyha nem engedi el a fáraó a zsidókat. És nem engedi el. Úgyhogy jön a halál angyala éjjel. Na most volt egy olyan kitétel, ugye, mert mondhatjuk azt is, lehet, hogy ekkor ezt mondta mindenki, de hát ez nem fair. Főleg az első szülötteknek nem fair. Miért pont nekik kell bűnhődni az egészért, mindenkinek, meg a fáraónak a hülyeségért? De igazából, tehát ez a fair dolog, amikor Istennel kapcsolatban szóba hozzuk a fairséget, ne akarjuk, hogy Isten fair legyen. Oké, mert ha Isten fair lenne, akkor mi már nem lennénk itt. Ha Isten fair lenne, akkor már a pokolban lennénk, kapásból. Hála Istennek, hogy Isten nem fair. Úgyhogy azt mondja, ez fog történni. Jön a halál angyala, és meg fogja ölni az első szülötteket. És ne is próbáljátok lebeszélni róla. Ez így fog történni. Mózes nem izgult, igaz, mert volt egy bátyja Áron, úgyhogy baj nem lehet. Akármi történik, én nem maradok. A bátyám elmegy, Áron, úgyhogy... De Isten adott egy kiutat. Oké, Isten mindig ad egy kiutat. És azt mondta Mózesnek, menj ki a pusztába, hozz egy bárányt, egy hibátlan bárányt, és öld meg. Öljön meg? Igen, öld meg. Öld meg. És fogd a vérét, és kend meg vele az ajtófélfát. Az ajtófélfákat, a szemöldökfát. Kend meg. És amikor jön a halál angyala éjjel, hogy elvigye, vagy megölje az első szülötteket, és látja a báránynak a vérét az ajtófélfán, akkor oda nem fog bemenni. Az az otthon, az a család, az a ház nép, állatostól, mindenestől, az védve van. Az védve van. Oké? Tehát azt nem éri el a haragom és az ítéletem. Úgyhogy mi történt? Megcsinálták ezt a zsidók, és egy ártatlan bárány vére miatt Mózes és a zsidók szabadon távozhattak. Szabadon távozhattak, elmehettek a fogságból. És itt a 2 Mózes 12-ben, csak egy részt olvassunk, csak fölnézzétek, 24-től 28. versig azt mondja, minden évben tartsátok meg a Páska ünnepét. Örökké érvényes törvény ez a számatokra, és minden utódotok számára is. Oké, mert azt mondta, hogy ezen az estén, amikor a halál angyala eljön, öljétek meg ezt a bárányt, a vérével kenjétek meg az ajtófélfákat, és aztán a húsát egyétek meg. Legyen egy vacsora. Egy utolsó vacsorát tegyetek, mert ki fogtok menni. Mert Isten tudta, hogy ez megtörténik, és a fáraónak is meghal az első szülöttje, és el fogja őket engedni. Úgyhogy ezért mondta, hogy akkor este azt a bárányt egyétek meg, és legyen egy vacsorátok. Ez lesz a Páska vacsora. És amikor az egész megtörtént, azt mondja, minden évben tartsátok meg a Páska ünnepét. Miért? Hát, hogy emlékezzenek. Ez egyébként a kereszténységben a húsvét. Ugyanarra napra esik egyébként, mint ami Jézus Urunk feláldozása a kereszten. Úgyhogy ez egy előkép volt igazából akkor Mózes idejében, arra, hogy Jézus is föl lesz majd áldozva, értünk. Oké, de ne szaladjunk előre. Tehát azt mondja, örökké érvényes törvény ez a számotokra, és minden utódotok számára is. Ne felejtsétek el akkor sem, amikor majd bementek arra a földre, amelyet az örökkévaló ad nektek, ahogyan megígérte. Ott is tartsátok meg a Páska ünnepét minden évben. Gyermekeitek majd megkérdezik. Mit jelent ez a szertartás? Ti pedig akkor így válaszoljatok nekik. Páska áldozat ez az örökkévalónak, aki elment otthonaink ajtaja mellett, és megmentett minket a haláltól. Ugyanakkor azonban megölte az egyiptomiak első szülöttjeit. Akkor történt ez, amikor Izrael népe még Egyiptomban lakott. Amikor Izrael vezetői hallották ezt, földre borultak és úgy imádták az örökkévalót. Azután Izrael népe megtartotta Páska ünnepét úgy, ahogy az örökkévaló parancsolta Mózes és Áron által. Mindenben engedelmeskedtek. Oké, tehát ezek után, hogy ez megtörtént, és kijöttek Egyiptomba, Isten kiszabadította őket, újra képesek voltak közös nevezőn lenni egymással is. Nem csak Istennel, hanem most már egymással is. Kaptak egy közös nevezőt, mert látták, hogy az első szülöttek meghaltak, kivéve ott, nálunk, akik engedelmesek voltunk Istennek. És ez volt számukra a közös nevező. Nem csak egymással, hanem Istennel. Úgyhogy évente megemlékeztek erre. És ugyanúgy évente leültek ezen a napon, minden évben, ez egy nemzeti ünnepük volt, és leültek és vacsoráztak, Páska vacsora. 1400 évig ünnepelték. És aztán, de szerintem mai napig ünneplik. sokat jelentett nekik, és nagyon érdekes, tehát 1 Mózes 3-tól, ahogy az előbb néztük, még az üzenet elején, egészen az új szövetségig ott volt ez az ártatlan báránynak a vére, és azért lett kiöntve, hogy ne legyenek elpusztítva. Tehát látjuk ezt. Nem csak a törvény alatt, nem csak a zsidók számára, hanem rögtön már az első emberpárnál ott volt ez a bárányvére. Nagyon érdekes. És erre megjelent Jézus. Megjelent Jézus. Megszületett Jézus. Felnövekedett. És János evangéliumában az első fejezet 29. versében keresztelő János volt a hírnöke igazából, aki már elkezdte az előmunkálatokat, a híd szolgálatot. Előkészítette a terepet Jézus befogadására. És ő már hirdette a megtérést, hirdetett egyfajta bemerítkezést is. De amikor meglátta Jézust, akkor ezt mondta. Másnap bemerítő János meglátta Jézust, amint feléje közeledett, és ezt mondta. Nézzétek! Ő az Isten báránya, aki magára veszi az egész világ összes bűnét. Ő az Isten báránya. Ezt, ha ma mondod valakinek az utcán, megállítasz, hogy Jézus az Isten báránya, hát csak hülyének néznek. Mit kevered az embert az állattal, főleg egy ilyen szent embert, miért kell állathoz hasonlítani? Hülyének néznek. De egy zsidónak, aki már 1 Mózes 3-tól kezdve tisztában volt ezzel az áldozattal, és aztán évről évre tudták, hogy mit jelent ez a bárány áldozat, és hogy mit jelentett számukra, micsoda szabadulást, szabadságot, egy új földet, új kapcsolatokat. Számukra ez hatalmas üzenet volt, hogy na, ő az Isten báránya, aki nem kiszabadít titeket Egyiptomból, nem helyrehoz téged Ádám és Éva, és rendben élhetitek tovább az életeteket közös nevezőn, hanem ő az, aki magára veszi az egész világ összes bűnét. Ez az az ember, Jézus. Úgyhogy döbbenetes ez. És 3 év szolgálat utána, miután ez a találkozás megtörtént, csodákat tett Jézus, fantasztikus szolgálata volt emberek felé, Izrael felé, a zsidók felé. És a szolgálat végén, az ő szolgálatának a végén, Lukács 22-ben, tehát Lukács 22, a 7. versben ezt mondja, elérkezett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amely előtt fel kell áldozni a páska bárányt. Tehát körülbelül Jézus 33 éves lehetett, és eljött az a nap, amikor minden zsidó leül, és ezt a amit Mózesnek parancsolt Isten, hogy ezt évről évre üljétek, családok. És amikor a gyerekek kérdezik ennél a vacsorán, hogy ezt most miért csináljuk, meg hogy van ez, akkor mondjátok el, az előbb olvastuk. És ugyanúgy akkor is leültek. Akkor is minden zsidó család leült. Kovásztalan kenyerek ünnepe és a páska bárány feláldozása előtti este. Oké, és Jézus is leült velük, a tanítványokkal. 8. vers. Jézus azt mondta Péternek és Jánosnak, menjetek és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy együtt megehessük. Oké, tehát ő is a tanítványokat összeszedte, és gyerünk, csináljuk. Ezt csináltuk. Gyerekkorunk óta ezt csináljuk. De ekkor ő egyszer és mindenkorra az egészet megváltoztatta. Tehát 1400 évig csinálták egy bizonyos módon, egy bizonyos ok miatt, hogy emlékezzenek az Egyiptomból való kiszabadulásra. De ez a ma, akkori este, ez egy különleges este. Mert egy új értelmet adott neki Jézus. Egy új célt adott. Egy új világosságot adott ennek a páska vacsorának. 14. versre ugrunk ebben a fejezetben. Amikor eljött az ideje, Jézus asztalhoz telepedett apostolaival együtt, a tanítványokkal. Ezt mondta nekik: mennyire kívántam, hogy a Páskát veletek együtt ünnepelhessem, még a szenvedéseim előtt. Mert ezek valószínűleg bambám néztek, hogy mi van. Nem értették, fogalmuk sem, hogy szenvedései, vagy kenyér, meg hús, meg mit tudom én, bor, meg mit tudom, szenvedés. Mert mondom nektek, hogy egészen addig nem fogok ismét Páska vacsorát enni, amíg be nem teljesedik Isten királyságában. Azután Jézus kezébe vett egy pohár bort, hálát adott Istennek, és ezt mondta: igyatok ebből mindannyian. Igazán mondom nektek, mostantól fogva nem iszom a szőlő terméséből mindaddig, amíg el nem jön Isten királysága. Majd fogta a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, és a tanítványainak adta. Közben ezt mondta: ez az én testem, amelyet értetek adok. Ugyanezt tegyétek ti is. Így emlékezzetek rám. A kitető teljesen megváltoztatta. Azt mondta, hogy most igazából bejelenti a halálát, hogy a vérét fogják ontani, a testét össze fogják törni, bár még itt se fogták fel a tanítványok, mert másnap, amikor megölték Jézust, egyszerűen nem értették, nem fogták fel a dolgot. Csodálkoztak rajta, hogy ez hogy lehet, meg hogy történhetett ez meg. Tehát nem fogták fel, pedig Jézus többször elmondta, hogy meg fogják ölni. Oké? De itt ezt az új értelmet, ez volt, hogy ez az én testem, ez az én vérem, és amikor ezt majd ti veszitek, ugyanezt tegyétek ti is, így emlékezzetek majd rám. Tehát nem a Páska bárányra ott Egyiptomban, nem a kertre Ádám és Évánál, hanem mostantól kezdve, amikor veszitek, én rám emlékezzetek, hogy mit tettem én értetek. Hogy értetek, a bűneitekért az én testem össze lett törve, és az én vérem ki lett tontva. És ez hatalmas. Ez hatalmas dolog tényleg ebbe belegondolni. És tehát az úrvacsora, ez egy megemlékezés számunkra, hogy kicsoda nekünk Jézus. Hogy kicsoda nekünk Jézus. Ő teljesen Isten, és teljesen ember. Nem 50-50 százalékban, hanem ő 100%-ig ember, és 100%-ig Isten. És ott volt az ő megtört teste, és a kiontott vére, és figyeljetek, 500 évvel azelőtt, hogy ő ezt mondta, Ézsaiás próféta, az 53. fejezetben, az 5.-6. versben ezt profétálta, Istentől hallotta. Tehát 500 évvel Jézus megszületése előtt, vagy Jézus halál előtt. Azt mondja Ézsaiás proféta: bizony, bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Mind a saját fejünk után mentünk. Szétszélettünk és eltévedtünk, mi nyájtalajuhok. Nem voltunk közös nevező. De az örökkévaló az ő vállára rakta mindannyiunk vétkeit. Oké, ez nem Nostradamus. A nem létező Nostradamus, ugye? Mert ez minden nap megjelennek az új mondatai, amiket most megírtak. Csak azért, hogy bejöjjön. Bejöjjön mára. Vagy tegnapra. Oké, tehát ezek olyan szavak, amik hiteles szavak. Tehát ő szó szerint itt járt a földön, Jézus. Szó szerint itt élt, és szó szerint meghalt a bűneinkért, amiért egyébként nekünk kellett volna meghalni. És feltámadt. És most is él. És a mai napig él, és élni is fog. És lehet, hogy úgy vagy vele, hogy Uram, te még annál is csodálatosabb vagy, mint gondoltam. És aztán a 20. vers, ezt mondja. Visszatérve 20-ra. Mondja, hasonlóképpen a vacsora végén egy pohár bort vette kezébe, és ezt mondta. Ez a pohár bor az új szövetséget jelenti, amely akkor lép életbe, amikor a véremet, vagyis az életemet értetek adom. Tehát 1 Mózes 3-ban és 2 Mózes 12-ben azért mehettek el szabadon. Ádám és Éva azért mehetett el szabadon, közös nevezőre jutva. Izrael azért mehetett el szabadon, közös nevezőre jutva egymással és Istennel. Mert Jézus a vérét adta. 1500 évvel később. Ki az ártatlan, hibátlan, tökéletes bárányvére. És most közös nevezőre juthatunk Istennel. Egy dolog miatt. Jézus miatt. És Jézus nem egy olyan Isten, aki azt mondja, hogy kösd magadra bombát. És ölj meg másokat. Ártatlanokat. És aztán kapsz 72 szüzet. Szegény szüzek. De ez kamu. Nem. Jézus egy olyan Isten, aki azt mondja, én kifizetem az árat. Nem neked kell hókusz-pókusz csiribiriket csinálni, hanem én kifizetem az árat helyetted. Én kifizetem az árat, érted? És sokszor úgy érzem magam, mintha nem is ismerném Istent. Tényleg. És szükségünk van az emlékeztetésre. Kell, hogy újra és újra közös nevezőre jussunk Jézussal. Az ő részéről ez mindig áll. És ez nem változik, és ez a fantasztikus az egészben, hogy nem egy szeszélyes, meggondolom magam Isten, a mi Istenünk. Hanem az stabil. Ő nem durcáskodik, nem sértődik meg, és nem tartja vissza magát. Mi vagyunk azok, akik ingadozunk. Ugye aztán egy házasságban meg hullámos vihar. Na most éppen én jó paszba kerültem, de ő, aztán ő, akkor meg én hisztizek. Ugye? Tehát, hogy ott meg a két instabilt kell közös nevezőre hozni. De annak érdekében, hogy tényleg közös nevezőre kerüljünk Jézussal és egymással, 3 dolgot kell tegyünk, és ez nagyon rövid lesz, 3 egyszerű dolog. Az első, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk. Emlékezzünk arra, amikor átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. Emlékezzünk arra, amikor elfogadtad Jézus megváltódnak. És most ez azoknak szól, akik már elfogadták. Oké? Tehát az úrvacsora az kizárólag azoknak szól, akik már elfogadták Jézus Krisztus személyes megváltójuknak. Akik rábízták az életüket. És most üdvösségük van. Oké? Tehát ez, hogyan van üdvösségem? Az evangélium elfogadása által. Ami azt jelenti, hogy itt van Isten, ott van Isten, itt vagyok én, van egy oltári nagy szakadék köztünk, és én képtelen vagyok oda átmenni. Nincsen egy ötös törvény, vagy egy tízes törvény, vagy egy ötvenes törvény, amit ha betartok, akkor átjuthatok hozzá. Nincs egy semmi közvetítő, akin keresztül kapcsolatba léphetek Istennel, egy ilyen szeánszon keresztül, vagy bármi. Semmi nincs. Mindent kipróbáltok, semmi nincs. Egy erkölcsös élet nem tud engem átvinni Istenhez. El vagyok tőle választva. Egyedül csak Jézus tud engem átvinni. Ő a híd. Jézus a híd. Amin keresztül átmehetek. Mert Jézus az, aki a testét és vérét adta értem. Hogy kiengesztelje Istent, hogy áthidalja ezt a szakadékot, és képes legyek Isten előtt tisztán megállni, elfogadhatóan. Mert itt a szakadék, és mondjuk valahogy átkerülnék oda, akkor is Isten szentsége és az én szentségem között óriási különbség van. Ez olyan, mintha közel mész a naphoz, szétolvadsz, mert nem vagy annyira hőálló. Ha közel mész Istenhez, szétolvadsz, megsemmisülsz, mert nem vagy annyira szent, mint ő. Tehát mindegy, hogy hogy kerülsz oda, milyen módszerre próbálsz mondjuk átmenni. Nem tudsz megállni Istenet, nem tudsz közösségbe lenni vele, egyé válni ő vele. A bűn miatt. És egy 10 parancsolat, vagy egy 5-ös fogat, vagy mit tudom én, milyen praktikáknak a betartása, az nem szabadít fel bennünket a bűn alól. Egyedül a drága bárány feláldozása, vére és halála szabadít meg bennünket a bűnöktől. És azzal, hogy ő elvette a bűneimet, itt vannak a bűneim, itt van Jézus, neki nincsen bűne. Isten odaadta Jézusnak a bűneimet, és én most már szabad vagyok és tiszta. És most már ott lehetek Istennel. Szabadon, tisztán. És most már elfogad engem. Nem azért, hogy mit tettem, vagy hogy kerültem át, mert egyedül Jézus Krisztuson keresztül tudok egyébként átkelni Istenhez, hanem azért, mert Isten megtisztított. Jézus megtisztított az övére által. Úgyhogy emlékezzünk. Emlékezzünk. Tehát így állhat helyre az életem Jézus Krisztussal. Hogy elfogadom ezt az örömhírt. És akkor, miután meghalok, a mennybe kerülök. Ijesztő az, amikor emberek azt hiszik, hogy ők rendben vannak Istennel, de ott van a bűn az életükben, nem is vonzódnak Istenhez, nem is vonzódtak Istenhez, tehát semmi jele az életnek. Hát az életnek kell, hogy legyenek életjelei. Azért, mert azt mondom, hogy elmondtam egy varázsigét, vagy valami, az még nem azt jelenti, hogy élek. Ezt most megtérő imára mondom, hogy ez lehet egy varázsige, hogyha ezt elmondod, minden megváltozik. Isten gyermeke leszel. Nem, a varázsige elmondása az esetleg a gyerekeknek a mesében úgy jó lehet. De nem a megtérésben. Ja, tehát az üdvösség az ez. Róma 10.9. Ha tehát megvallod, hogy Jézus az Úr, oké, tehát megvallod, száddal megvallod, hogy Jézus az Úr, mert a szívedben hiszed. Oké, tehát nem csak, hogy a számmal megvallom, tehát elmondok egy varázsigét, hanem a szívemben ezt hiszem. Hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mikor ismerted el Jézus Úr voltát az életedben? Mikor volt az? Tehát mikor volt ez, amikor azt mondtad, hogy Uram, itt az életem. Nélküled ez káó és káosz. Szükségem van rád. Halott vagyok. De követni akarlak. A kétet emlékezzünk. Hogyan kerülök közös nevezőre Istennel? Emlékszem először is, hogy mi volt akkor, amikor én ezt megtettem. Aztán a második megbánás vagy bűnbánat. Megbánás vagy bűnbánat. Tehát van-e bármi az életemben, ami fontosabb Jézusnál? Van-e? Amit jobban szeretek, mint Jézust. Ha nem vagy hajlandó feladni azt, akkor ne vegyél ma úrvacsorát. Mert ma venni fogjuk az úrvacsorát. Hát ez durva. Még senki nem mondta nekem, hogy ha hívő vagyok, akkor ne vegyem az úrvacsorát. Szentségtörés ez a Biblia szóban. Vagy akárhol. Én azt mondom, hogy azért történhetett ez így, mert nem volt egy olyan pásztorod, aki szeretett volna téged. Mert a Biblia azt mondja, hogy méltatlanul ne vegyük az úrvacsorát. És az méltatlan, amikor azzal, hogy veszem a kenyeret, és veszem a bort, vagy a szőlő levét, amivel kifejezem, hogy ő az első az életemben, és az Úr az életemben, de közben ott van valami, amihez ragaszkodom, és Isten azt mondja, hogy ne ragaszkodj hozzá, engedd el. Nem. Ez fontos nekem. Ez kell nekem. Ettől nem tudok megszabadulni. Közben Jézus, szeretlek, imádlak, te vagy a legfontosabb. Ez méltatlan. Az üdvösségemet nem veszítem ez el emiatt, nem erről van szó. De akkor csak egy képmutatás, és nem őszinte. És ezért van az, hogy ne az utolsó 5 percbe sűrítsük már bele, hanem beszéljünk erről. Legyen idő arra, hogy reflektáljunk. Legyen időnk arra, hogy jussunk közös nevezőre Istenre. Hogyha Isten birizgálja a szívemet, és fölhozza azt, amihez én jobban ragaszkodom ő hozzá, ahhoz a dologhoz, mint ő hozzá, akkor azt le tudjam tenni, és nem tökéletes életről beszélünk. Mert valószínűleg ez a gyenge pontja az életemnek, ahol még lehet, hogy még el is fogok bukni. Mert a kísértő ezen a területen fog engem kísérteni életem végéig. Ez egy kiskapu számára. Most már. A hústestemen. De, tudod, megbánás, bűnbánat, oda menni Istenhez. Hogy elfuserált vagyok, de hajlandó vagyok mindent megtenni az én részemről, hogy ezt a dolgot odaadjam neked, Uram. És azt mondja 1 János 1.9-ben, hogyha ezt megteszed bent a szívedben, ha viszont beismerjük bűneinket, akkor megtapasztaljuk, hogy Isten hűséges és igazságos, megbocsátja bűneinket, és teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Tehát teljesen és minden. Érted? Teljesen megtisztít minden gonoszságtól. Tehát amikor megvalljuk. Ez nem Isten informálása a megvallás, mert ő tudja. Nem kell neki elmondani semmit, elárulni semmit. Tehát nem, most elmondom a stikliaimet, Uram. Jól figyelj, hosszú lesz. Flektor van. Nehogy inhűve egy gyulladást kapjon a kezed, Uram. Nem, ő már tudja. Tudja. Nem, ez a megvallás, ez azt jelenti, hogy egyet érteni vele. Ugyan, szó szerint a görög alapján azt mondja, ugyanazt mondani. Homo logeo. Ugyanazt mondani. Tehát ugyanazt mondom, mint Isten arról a dologról, hogy ez helytelen, amiben élek. És azt mondja, ha megvallod, ő hű és igaz, megbocsátja minden álnokságod. Oké, és aztán ott van a harmadik, a helyreállás. És ez az, ami összehoz minket, a helyreállás. Tehát ez az, ami összehoz minket. Mindegy, hol vagyunk a világon. Mindegy, hogy kik vagyunk. Kínaiak, japánok, afrikaiak. Mindegy, milyen színünk van. Mindegy. Mindegy, hány évesek vagyunk. Idősek, fiatalok. Ma a világban több helyen veszik az úrvacsorát. Több helyen. Nagyon sok helyen veszik. Vasárnap van a világon mindenhol. Istentiszteletek vannak. És mindegy, hogy ki, honnan, milyen anyagi háttérrel, milyen országban van, mi van ott. Tehát veszik az úrvacsorát, és éneklik, énekelnek Istennek, és dicsőítik őt, és mondja mindenki, hogy szent, szent, szent a seregek ura. És ez megy. És ha ezen a szinten összehoz minket. Érted? Tehát mindegy, hogy hol vagyunk a világban, de dicsőítjük Istent, és vesszük az úrvacsorát, és összehoz bennünket, mert ez egy közös nevező. Akkor férjként és feleségként is ugyanez igaz. Férjként és feleségként is. És nincs, amit ne tudnánk legyőzni. Együtt. Nincs. Nincs. Úgyhogy legyen ez az úrvacsora ma, amit venni fogunk, hogy helyreállítod a házasságot. Ja. Legyen ez. amikor majd veszik az úrvacsorát, vegyétek együtt, házas párok. Ja. A többiek meg, ha nincs itt a házastársad, vedd ő érte az úrvacsorát. Tedd meg te a te részed. Tárd fel ezt a terhet ő neki. És tudom, lehet, hogy már 600 000-szer megtetted, de tedd meg újra. És hagyd, hogy Isten megnyugtasson, vigasztaljon ebben. De ha meg nincs házastársad, akkor vagy özvegy vagy, vagy bármi, akkor ha esetleg van összetűzésed a gyülekezetben valakivel, akkor menj oda hozzá. És vedd vele az úrvacsorát. A legjobb alkalom, hogy közös nevezőre kerülj ezzel az emberrel, akivel esetleg volt valami gondod, vagy nehézséged. Azt mondja a Biblia, nem lehetek közösségben Istennel, ha utálom a testvéremet. Vagy gyűlölöm, vagy rosszat mondok róla. Úgyhogy, ha van ilyen, akkor tedd meg. Ha nincs itt, akkor tedd meg úgy, mintha itt lenne. És vedd érte az úrvacsorát. A te szívedben hozz egy döntést. De tényleg szóljon ez a mai nap arról, hogy közös nevezőre kerülünk Istennel és egymással. És lehet, hogy mielőtt veszed az úrvacsorát, azt kell mondjad, hogy Uram, elengedem ezt a dolgot. És én mindent meg akarok tenni a saját részemről, hogy ezt helyrehozzam. Mondjuk egy kapcsolatot. És amikor veszed a kenyeret, nem ezt a kenyeret, lesz pászka kenyér, akkor csak emlékezz meg arra, hogy Uram, én egy nagy gagyi voltam. Egy nagy lúzer, egy halott. De most már élek. Ja, úgyhogy imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, Úr Jézus, te csodálatos megváltó vagy. Csak hálásabb vagyok, mint valaha, hogy megváltottál engem. Hogy helyreállítottál engem. Hogy megtaláltál engem. Köszönöm, Uram. Imádkozom azért, hogy a házaspárok itt a gyülekezetben újra egyetértésben legyenek. Újra egyetértésbe kerüljenek, hogy összejöjjenek újra a megtört tested és a kiontott véred miatt. Ez, hogy ezt megtetted, akkor nincs semmi más, semmi lehetetlen, amit ne tudná megtenni az életükben. És te a legnagyobb dolgot, a közös nevezőt te megtetted. Úgyhogy semmi nem lehetetlen számodra. És Uram, imádkozom azokért a hívőkért, akiknek az életében van valami, vagy valaki, akit, vagy amit jobban szeretnek, mint téged, hogy segíts nekik, Uram, segíts elengedni. Segíts abban, hogy ne abba a dologba, vagy abba a személybe kapaszkodjanak, hanem beléd. És Uram, imádkozom azokért is, akik esetleg most fogják megtenni ezt a Róma 10:9-et, hogy a szívükkel hiszik, és a szájukkal megvallják, hogy te vagy az Úr, és megváltó. Úgyhogy, ha úgy vagy itt, hogy még nem hoztad meg ezt a döntést, akkor veheted az úrvacsorát, de csak akkor, hogyha ezt a döntést ma meghozod. Ha nem, nincs semmi baj, csak akkor kérlek, ne vedd. Mert az úrvacsor, ez a hívőknek szól. De én arra akarlak kérni, hogy vedd az úrvacsorát, mert rábízod az életed Jézus Krisztusra. Csak vald meg. Hidd a szívedben, hogy ő a te megváltód, ki meghalt érted a kereszten, és helyetted, és aztán vald meg azzal, hogy veszed az úrvacsorát. Köszönjük, Urunk, Jézus nevében, ámen.